Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa önéletrajzi interjú kötete. Nem gondolok lemondásra, de ha bekövetkezne, Róma nyugalmazott püspöke lennék. Páter Cantalamessa 5. nagybőti prédikációja. Minden szent a lélek kiadatlan találmánya. Piczaballa pátriárka az olasz televízióban. A gázai helyzet tűrhetetlen.
Ferenc pápa önéletrajzi interjú kötete. Nem gondolok lemondásra, de ha mégis bekövetkezne, nyugalmazott római püspök lennék. Március 19-én jelent meg a Life Történetem a történelemben című önéletrajzi kötet, melyet Fábio Marchese Ragona vatikáni újságíró írt és az amerikai HarperCollins adott ki. A több mint 300 oldalas könyv végigkísér Jorge Mario Bergoglio életén, a gyermekkortól az argentin diktatúra idejéig, a Buenos Aires-i püspökségtől a mostani pápaságig a leggyengébbek szolgálatában. Többek között Orbán Viktorról és Brüsszelről is szó van a kötetben, amelyből előzetesen részleteket közölt a Corriere della Sera című olasz napilap. Lemondása esetén nem emeritus, nyugalmazott pápa lenne, hanem egyszerűen Róma nyugalmazott püspöke. A Santa Maria Maggiore bazilikában lakna, hogy újra gyóntasson és elvigye az oltári szentséget a betegeknek. Ugyanakkor azt is leszögezi a pápa, hogy ez a forgatókönyv jelenleg távoli elképzelés, mert nincsen semmi olyan komoly indok, ami erre indítaná. Sosem vette számításba ezt a lehetőséget, még a nehéz pillanatokban sem. Nem állnak fönn a lemondás feltételei, viszont ha súlyos fizikai akadályoztatás lépne föl, arra az esetre letétbe helyezett az államtitkárságon még pápasága kezdetén egy lemondó levelet. Mindez azonban távoli hipotézis, hiszen jelenleg jó egészségnek örvend, és ha Isten is úgy akarja, még sok tervet kíván megvalósítani. A több mint 300 oldalas írás végighalad Ferenc pápa életének minden aspektusán, a családi kapcsolataitól kezdve, főleg a nagyszülőkkel való kapcsolatán, kivándorlásukon 1929-ben Argentínába, a szeminárium idején megélt kisebb válságig, aztán a II. Világháborút, az atombomba tragikus pusztításával. Az atomenergia háborús célokra való felhasználása emberelleni bűncselekmény, az emberi méltóság ellen és közös otthonunk jövőjét ássa alá, figyelmeztet Ferenc pápa, majd felteszi a kérdést. Hogyan lehetünk a béke és az igazságosság védelmezői, ha közben új háborús fegyvereket gyártunk? A könyv szól az argentin diktatúra idejéről, Bergoglio mély kötődéséről azokkal, akik túlélték azt, a veszélyben lévő fiatalok befogadásáról, Jorge Rafael Videla tábornok uralma alatt, és arról is, hogy megkísérelte megmenteni tanárát, Esztert, aki nagy szerepet játszott nevelésében. Ami Argentínában történt, az nem más, mint egy nemzedék kiirtása, jelenti ki a pápa, aki azt sem rejti véka alá, hogy többször megvádolták őt azzal, hogy összejátszott a diktatúrával. Ő azonban nyilvánvalóan ellene volt azoknak a szörnyűségeknek. A pápa ír Eszterről, aki igazi ateista kommunista volt, de tiszteletben tartotta mások hitét. Sokat tanultam tőle a politikáról, mondja a pápa, aki újból elismétli, hogy ha valaki szegényekről beszél, az nem automatikusan kommunista. A szegények ugyanis az evangélium zászlósai, Jézus szívében vannak, és a keresztény közösségek is megosztották egymás között javaikat. Ez nem kommunizmus, hanem színtiszta kereszténység. A könyv az emberi élet védelmével folytatódik, a fogantatástól a halálig, amelyben az abortusz gyilkosság, melyet bérgyilkosok követnek el, a béranyaság gyakorlata pedig embertelen. A fociról, Bergoglio kedvenc sportjáról is szó van, Maradonáról, és arról a fogadalmáról, hogy nem néz többet tévét. A következő fejezet a kordobai időket idézi föl, ahol a pápa önvizsgálatot tartva beismeri tévedéseit, amelyeket autoriter magatartása miatt követett el, olyannyira, hogy ultrakonzervatívnak tartották. Az a megtisztulás időszaka volt. Nagyon bezárkóztam, kicsit depressziós voltam, mondja el a kötetben a pápa. 16. Benedek lemondása, az utána következő konklávé, majd a pápa választás, a Ferenc név felvétele adja a következő fejezetet az életrajzi könyvben, amelyben a Szentatya fájdalmának ad hangot, amiért a nyugalmazott pápa alakját ideológiai és politikai érdekből gátlástalanul felhasználták. Ez vitákhoz vezetett, amik az elmúlt 10 évben sokat ártottak mindkettejüknek. A Life, Történetem a történelemben című kötet ezután a pandémiáról szól, majd Magyarország és Brüsszel viszonyát említi. Minden népnek meg kellene tartania saját gazdagságát, kultúráját, filozófiáját, így juthat érvényre az Európai Unió kulturális és nemzeti gazdagsága a maga különbözőségében. A pápa reméli, hogy szavai meghallgatásra lelnek Orbán Viktor magyar miniszterelnöknél, aki megérti, hogy egyre nagyobb szükség van az egységre, mint ahogy a mindent uniformizálni akaró Brüsszel is megérti, hogy tiszteletben kell tartania a magyar sajátosságokat. A könyvben Ferenc pápa a számára legkedvesebb témákról is beszél, mint a teremtett világ védelme. A fiatalokhoz fordul és kéri, hogy csapjanak zajt, mert az idő lassan lejár, nem sok marad már, hogy megmentsük a bolygót. A Szentatya olyan egyházat képzel el, amelyik anya, amelyik átölel és befogad mindenkit, azokat is, akik rossznak érzik magukat, és akiket korábban elítéltünk. Az LMBTQ közösség tagjaira is vonatkozik ez, akik az urat keresik, de elutasításra találnak. Ferenc pápa megerősíti, hogy meg kell áldani a szabálytalan párokat, mert Isten mindenkit szeret, főleg a bűnösöket. Ha pedig a püspök testvérek úgy döntenek, hogy nem követik ezt az utat, az nem egy egyházszakadás előszobája, mert az egyház tanítását nem vitatják. A homoszexuális házasság nem lehetséges, de a polgári élettársi kapcsolatok igen, mert rendjén való, hogy ezek a személyek, akik megélik a szerelem ajándékát, ugyanolyan jogi fedezetet kapjanak, mint mindenki. Ahogy már máskor is, Ferenc pápa azt kéri, hogy az egyházon belül mindenki otthon érezhesse magát, a peremre szorultak is, főleg azok, akik részesültek a keresztség szentségében, és teljes értékű tagjai Isten népének. Aki pedig még nem keresztelkedett meg, de szeretne, vagy keresztanya, keresztapa szeretne lenni, azt fogadják el. A pápa végül szól azokról a sebekről, amelyeket azok okoztak neki, akik szerint ő tönkreteszi a pápaságot. Mindig van, aki szeretné fékezni a reformot, aki megállna a király pápaság idején, de hiába igaz, hogy a Vatikán az utolsó abszolút monarchia Európában, ahol gyakran az udvari észjárás szerint történnek a dolgok, ezzel a mentalitással végleg szakítani kell.
Kantala Messa atya 5. nagybőti prédikációja. Minden szent a lélek kiadatlan találmánya. Ferenc pápa jelenlétében tartotta meg Pater Raniero Kantala Messa kapucinus bíboros 5. és egyben utolsó nagybőti prédikációját a római kúria számára a 6. Pál aulában március 22-én pénteken délelőtt. Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet önértelmező kijelentéséből ezt az első szót elemezte, én vagyok az út. Ennek a befogadása a Jézus követés, az úton járás, amely modell, vagyis követendő példa számunkra, és ami a lélek sugallatára valósul meg.
Io sono la via, la verità e la vita.
Jézus az utolsó vacsorai búcsúbeszédében így nevezi önmagát, mint út, igazság és élet. Ezzel jelzi, hogy ő az út, mint az élet célja, ő az igazság, mint az Atya örök igéje, és ő az élet, mint a test élet ige. Jézus továbbra is hív minket, mint egykor az apostolait, hogy kövessük őt. E kérés jegyében született meg a Szentírás után a legolvasottabb könyv, Kempis Tamás Krisztus követése. E Krisztus követés témája fontos helyet foglal el János evangéliumában, szinte szinonimája annak, hogy hiszünk benne. Amíg azonban a hit az elme és az akarat hozzáállását jelenti, az út és az úton járás képe a mozgás dinamizmusát fejezi ki. A Krisztus követés egy olyan életprogramot vázol fel a tanítvány számára, amely teljes részvételt jelent Urunk életmódjában, sorsában és küldetésében. Az Úr követésének egyik legfőbb módja a szolgálat, ahogy ő azt a lábmosás példájában ránk hagyta. Ám a szónok most a Krisztus követés legsajátosabb vonásáról akart szólni, amely azt megkülönbözteti minden más szolgálattól. A szerzetesek a regulájukat az alapítójuktól kapták, de annak megvalósítására a kegyelem és erő csak is Jézus Krisztustól ered. Az evangéliumot minden keresztény a földi Jézustól kapja, de annak megtartása és gyakorlati megvalósítása a föltámadt Krisztus szent lelkétől származik. Aquinói Szent Tamás a betű öl a lélek éltet páli tanítást merészen így értelmezi. Még az evangélium betűje is ölne, ha nem adnánk hozzá a hitnek gyógyító kegyelmét, amely a szent lélektől ered. Szent Ágoston ezt személyes tapasztalatából értette meg és formálta imává. Uram, azt parancsolod, hogy szűzi tiszta legyek. Nos, add meg, amit parancsolt, és aztán parancsolj, amit akarsz. Ezért beszél Jézus oly sokszor a búcsúbeszédében a szent lélekről. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Ha Jézus tanításában az út görögül hodosz, akkor a szent lélek a hodegusz, az útvezető a keleti egyházban, míg a nyugati kereszténység a Veni Creator himnuszban doktornak, vezetőnek szólítja. A vigasztaló szent léleknek tulajdonított Jézusi jelzők közül a kapucinus szónok az emlékeztetést emelte ki, hiszen ő az, aki Jézus minden szavát eszünkbe juttatja. A latin Vulgata fordítás ipse suggeret vobis formulában adja vissza, hogy a szent lélek a sugalmazó, aki mindent eszünkbe juttat. Ám ezt olyan tapintatosan teszi, mint a színházi súgó a rejtek helyén, csak éppen nem a fülnek súg, hanem a szívnek. Az életszentsége vezető legrövidebb és legbiztonságosabb út a hűség a lélek sugallataihoz. Az ember nem ismeri saját konkrét életszentségét, sem pedig a hozzávezető utat. A szentségnek nincs mindenki számára közös útja, de az Isten fokozatosan föltárja azt, kinek a sajátja szerint, mert ő nem gyárt sorozatban szenteket, hangsúlyozta a szónok. Minden szent a lélek eleddig kiadatlan, példátlan találmánya. Ebből következik, hogy a szentség elérése érdekében az ember nem korlátozhatja magát csak általános, mindenkire vonatkozó szabályok követésére, hanem arra is figyelnie kell, amit Isten külön tőle, csak is tőle kér. Márpedig, hogy Isten mit akar, az mindenkinél más és más, de amit az élet eseményei, a szentírás szavai, a lelki vezetők útmutatásai révén fedezhetünk fel, jól lehet az alapvető és szokványos eszköz, a kegyelem sugallata. Ezek a lélek belső buzdításai a szív mélyén, amelyek által Isten nem csak tudatja velünk, hogy mit kíván tőlünk, hanem megadja hozzá szükséges erőt, és gyakran örömet is ennek megvalósításához, ha az ember beleegyezik. Cantalamessa atya ehhez példaként említette meg Kalkuttai Teréz anya esetét, aki hűségesen betartotta a szerzetes közössége szabályait mindaddig, amíg 36 éves korában a Szentlélek beleszólt az életébe, amikor Indiában a Kalkuttából a Darjeelingbe tartó vonatozása során a lélek világosan a szívébe súgta, hogy váljon el rendjétől és álljon az ő rendelkezésére egy másféle szolgálatra. Ma Teréz anya lányai ezt a napot, 1946. szeptember 10-ét a sugalmazás napjaként ünneplik meg. Fontos kérdésekben ezt a sugalmazást persze meg kell erősíteni az előjárónak, ahogy azt Teréz anya is tette, mert veszélyes dolog kizárólagosan a saját személyes inspirációra hagyatkozni. A jó sugallatoknak ugyanis rendszerint van valami közös bibliai alapja. Az Isten azt mondta Ábrahámnak, vagy az Úr szólt Mózeshez kifejezések olyanok voltak, mint amelyek a kegyelem ihletésére születtek. Isten szava a Sínai hegyen sem kívülről, hanem a szív belsejében visszhangzott a Szentlélektől, és a 10 parancsolatot sem Isten újja vésta kőtáblákra, hanem Mózes szívébe, aki aztán kőtáblára írta azokat, ahogy Péter apostol második levele említi, hiszen sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbizottaiként a szent emberek. Zárta utolsó, 5. nagybőti prédikációját Pater Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka.
Pizza Palla pátriárka az olasz televízióban. A gázai helyzet tűrhetetlen. A jeruzsálemi latin pátriárka az olasz püspöki konferencia televíziójában nyilatkozva felhívta a figyelmet, hogy mindenkinek mindent meg kell tennie, hogy véget vessenek ennek a helyzetnek a Szentföldön. Ez objektíve tűrhetetlen. Giambattista Pizza Palla bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája így jellemezte a gázai helyzetet a TV 2000 olasz katolikus televíziónak adott közelmúltbeli interjújában. Mindig is sokféle problémánk volt, és a gazdasági, pénzügyi helyzet is mindig nagyon törékeny volt, de éhezés még soha nem volt, hangsúlyozta. Mindenkinek, vallási, politikai és társadalmi közösségeknek mindent meg kell tennie, hogy véget vessenek ennek a helyzetnek, mondta Pizza Palla bíboros. Az Egyesült Államok gyengesége nagy dilemmát teremt, mert eddig mindig volt, aki rendet rakjon. Most már nincs senki, aki ezt a szerepet betöltse, így magunknak kell ezt megtennünk. Nem tudom, hogy ez lehetséges lesz-e, hogyan és mikor, mutatott rá a pátriárka. Napokkal a nagy hét kezdete előtt nyilatkozva, Pizza Palla bíboros megnyugtatta a híveket, hogy engedélyt kapnak a palesztin területeken élő keresztények, hogy Jeruzsálembe látogassanak a húsvéti szertartásokra. Megszerezzük az engedélyeket, mondta. Ragaszkodtunk hozzá, hivatkozva arra, hogy mivel a muzulmánoknak adtak engedélyt a ramadánra, adják meg a keresztényeknek is húsvétra. Még ha kisebb is a számuk, több ezer engedélyünk lesz virágvasárnapra és húsvétra is. Nehéz húsvét lesz, fejezte be Pizza Palla bíboros. Jézusnak a gecemáni kerti magányára gondolok, amelyben most mindannyian osztozunk. A gázai övezetben nem szűnnek a bombázások. Izraeli bombák sújtottak le egy házra a Rafah városától északkeletre fekvő Al-Nasr városában. Pénteken a hajnali órákban legalább 8 halálos áldozatot és számos sérültet eredményezve. Az áldozatok között 3 gyermek és 3 nő is van. Támadásokról számoltak be a palesztin terület közepén fekvő Deir el-Balahban is. A Hamas által irányított helyi egészségügyi minisztérium szerint az áldozatok száma múlt év október 7-e óta körülbelül 32 ezer halott és több mint 74 ezer sebesült. A gázai övezetben az éhínség és a katasztrofális humanitárius helyzet fenyeget. Alapvető fontosságú, hogy a humanitárius segélyek eljuttatásához minden útvonalon teljes, gyors és biztonságos hozzáférést biztosítsanak. 500 teherautónak vagy ennek megfelelő mértékű segélymennyiségnek kell bejutni a Gázába, szárazföldi, tengeri és légi úton. Ezt hangsúlyozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács következtetéseire hivatkozva. Eközben az Egyesült Államok központi parancsnoksága bejelentette, hogy egy légi hadművelet révén 80 csomagot juttatott el a gázai övezetbe, amelyek 50.600 ételadagnak megfelelő mennyiséget tartalmaztak. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!